van a 19. Zsoltárból, hogy az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Sok minden mást is hallgattunk, de nem véletlenül kezdődött ez a felsorolás itt a Zsoltáron belül ezzel a kijelentéssel. És mennyire igaznak is találjuk ezt mindazok közülünk, akik már régóta vagy rövidebb ideje foglalkozunk az Úr igéjével, hogy valóban tökéletes és valóban megeleveníti a lelket. Itt van előttünk a Biblia, több száz oldal, körülbelül 1500 oldal szöveg. Hol van vajon benne az Úr törvényének, hogy úgy mondjam, az eszenciája? Hol tudjuk leginkább megragadni az Úr törvényét, hogy a legerősebb megelevenítő erővel tudjon ránk hatni? Azt hiszem, hogy nem sokan kételkednek, amikor azt mondom, hogy a hegyi beszéd az a csúcs az egész Bibliánkban, ami az Isten jellemét és az Isten törvényének az eszenciáját mutatja be számunkra. Ezt abból is megérthetjük, vagy megérezhetjük, ki, ahogy megközelíti a szöveget, hogy mennyire követhetetlennek, sokszor felfoghatatlannak tartjuk, érezzük azt, amit olvasunk benne. Hát most erről a hegyi beszédről lesz szó, legalábbis ennek a végéről, a 7. fejezet második feléről, ugye 3 fejezeten keresztül találjuk meg a Máté evangéliumában, amiről már volt szó a szombatiskolán. A Bibliánkban, az újszövetségi oldalak közül a 10. oldalon kezdődik ez a szakasz, és van egy olyan feliratom, hogy Isten akaratának teljesítéséről. Ezt írta be nekünk ide a szerkesztő a Bibliánkban. És innen a 13. verstől a 27. verssel bezárólag fogjuk áttekinteni ezt a részt. 4 különböző történetben mondja el Jézus, hogy hogyan is kell az Isten akaratát beteljesíteni. Amit én úgy fogalmaztam meg magam számára, hogy ez egyébként majd látni fogjuk a képekből, jól ismert képekről lesz szó, hogy igazából az isteni ítéletről, akár az utolsó ítéletről beszél mindezen közben Jézus, ugye, mert tehát mindenkinek ez a kötelesség, hogy az Isten akaratát betöltse, és aki ezt nem teszi, azt egy károsztató ítélet éri el, aki pedig képes az Isten lelkével együttműködve ezt megtenni, az pedig az a felmentő, az üdvösségre vezető ítélet fogja érni. A hegyi beszédről, mint ahogy már elhangzott, mint az Isten kinyilatkoztatásának eszenciáját bemutató ige szakaszról, ugye azt is el kell mondjuk, hogy ugye Jézus Krisztus maga azzal vezeti be ezt a szöveget, ezt a részt az evangéliumban, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. És ez a betöltés az, amit nekünk látnunk kell folyamatosan a vizsgált ige szakaszok közepette, hogy mit is jelentett az ő életében, és mit kell jelentsen a mi életünkben. Erről beszélgettünk tulajdonképpen a szombatiskola alatt is, a lelkületről, a helyes hozzáállásról, az akarásról, hogy mi ezt keressük, azt az akaratot, amit igyekszünk betölteni, és kérjük hozzá az Isten segítségét. Ugye Jézus Krisztus azzal is betöltötte a törvényt, hogy maga a Földön megmutatta nekünk, hogy hogy lehet ezt a törvényt a földi életünkben megvalósítani, ha az ő példáját követjük természetesen. És egész egyszerűen azzal is betöltötte, ez az egyik módja annak a betöltésnek, hogy az emberek számára felfoghatóvá teszi. Ugye szó volt a szombatiskolán a 613 parancsolatról, amit összeszámoltak az Ószövetségben tiltás és felszólítás formájában. Ennél sokkal kevesebbet tár elénk Jézus Krisztus, és az eszenciáját tárja ezeknek föl számunkra. Tehát a betöltést abban az értelemben keressük, és abban az értelemben látjuk meg az ő életében, hogy tulajdonképpen a törvénynek azt a küldetését töltötte be Jézus, hogy az emberek életét tudja irányítani, hogy tudják magukat hozzászabni, értsék meg, hogy mit akar végül is az Isten megvalósítani az ő életükben, vagy megvalósulni, látni. És ami a másik, a betöltés mellett, majd látni fogjuk, de talán emlékszünk is rá, hogy a cselekedetek olyan nagyon sokszor említi Jézus Krisztus, és ebben az utolsó szakaszban is a cselekedetek lesznek azok, amelyek az Isten követésünknek, a hitünknek a bizonyítékát adják, és amelyek alapján ugye bárkinek az élete megítélhető. Nézzük akkor magát a hetedik fejezetet, és a 13-as, 15-ben azzal kezdeném, hogy amit mondtam, négy részből áll, ugye a kivetítésben nem fog látszani, de akinek a kezében van a Biblia, az láthatja, és tulajdonképpen segít is, segítek annyiban, hogy vastagon szedett egy szakasz, ez egy rész, aztán van egy másik, ami éppenséggel egy másik szakasz, és aztán jön a harmadik, illetve a negyedik rész, tehát a kiemelések érdekes módon követik a szakaszolást, és fontosnak találták, akik ezt akkoriban elvégezték, hogy ki is emeljék ezeket a részeket. Nézzük tehát az elsőt, ez a 13-as, 14-es vers, az evangélium, Máté evangéliumának 7. fejezetéből. És ugye Isten akaratának teljesítése, illetve az ítélet, hogy mi alapján leszünk, vagyunk megítélve. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nagyon egyszerű a kép, és ismétlem majd magam valószínűleg egy párszor, ezt már itt, tehát ismerjük is, értjük, úgy gondoljuk. Láthatóan két útról van szó, és két kapuról, van egy széles út, egy tágas út, és ez egy ugyancsak széles, nagy kapuhoz vezet. Ugye láthatjuk és érezzük, hogy ez a kép, ez egy kényelmes közlekedő folyosóról beszél, ahol elférünk, nincsenek akadályok, és amellett, ugye, hogy mi elférünk, ráadásul széles, nagyon sok ember elfér rajta, és még akkor sem érzik magukat az emberek ugye, összeszorítva, vagy hely hiányában. És ugye sokan járnak rajta. Tehát a széles út nem biztos, hogy azért széles, hogy sokan járhassanak rajta, de minden esetre sokan vagyunk, akik azon járunk, vagy lehetünk. És ugye a sokaság pedig azt az érzést is keltheti az emberekben, hogy hát ez egy jó út. Tehát ugye ő is itt van, a másik is itt van, együtt megyünk, sokan vagyunk, ez mindenkiben a biztonság érzetét kelti. Ezzel szemben látunk egy másik utat, ami keskeny, és egy szoros kapuhoz vezet. Ez a kapu, ez amellett, ugye, ahogy magyarul itt olvassuk, hogy szoros, ez szűk is. Az a szó jelenti azt is, hogy kicsi kapu. Ugye egészen más az érzete. A szorosság az már magunknak, tehát magyarul is, ahogy erről szó van, úgy érezzük, hogy összeszorít minket. Valahogy szűk a lehetőség, keskeny az ösvény, könnyen le lehet róla esni esetleg, vagy térni. Ráadásul az a szó, amit itt használ a szövegünk, az valóban azt hangsúlyozza a görög szó, hogy veszélyekkel terhel. Tehát ez egy összeszorított út, ez egy összenyomott út, és aki nyilván ezen jár, az ugyanígy szorítja, nyomja az úton járásnak a feladata, a terhei. Egy valószínűleg megpróbáltatásokkal teli útról van szó tehát. Ugye közbevetőleg megemlítem, hogy itt ez is egy példázat, és még két példázatos jellegű beszéde lesz Jézus Krisztusnak. És ez azért fontos, hogy a fejünkben legyen, hogy mi most megfejtjük, hogy miről is beszél Jézus Krisztus, mi az, amit számunkra ebben üzenetként nem úgy mondom, hogy tanít inkább, hanem hogy megerősít és pontosít, hiszen alapvető tanításokat példázatokból nem vonhatunk le, ezt mindig, amikor példázatokról szó van, meg kell említsük. Tehát láttuk ezt a két utat, két különböző úton járó emberek különböző kapukhoz vezetnek ezek az utak. Ami a kettő között még a különbség, és talán nem veszük észre a szövegben olyan egyszerűen, azt mondja, hogy a keskeny úton járók, akik a szűk kapuhoz igyekeznek, azok ott van egy ige, hogy megtalálják azt. Ugye a megtalálásnak a párja az, hogy keresik. A másik úton járók azok nem keresnek a szövegben semmit, hanem úgy haladnak a kapu felé, ami úgy látszik, hogy nem kell hangsúlyozni, hogy megtalálják vagy sem. Viszont ezek a kevesek, akik ezen a megpróbáltatásokkal teli úton járnak, ezeknek valahogy még ráadásul keresniük is kell a kaput. Ebben segít, hogy jobban értsük a mondandót. Ugyanez a szövegrészlet megjelenik Lukács evangéliumában is, a 13. fejezetben, a 23-as, 24-es versekben. Annyi különbség van, hogy ott nincsen szó a széles útról. Tehát ott elfelejtjük a széles utat, hiszen a előzményekben ugye azt kérdezik Jézustól, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, és erre felel. Tehát most az üdvözülésről van szó, nem a kárhozatról, hanem az üdvözülésről. nem a széles útról, hanem csak a keskeny útról. És azt mondja itt Jézus, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak bemenni, de nem tudnak. Ugye itt megjelenik tehát ugyanaz a momentum, hogy ez a szoros kapu a szoros út végén keresés tárgya kell, hogy legyen. Itt ráadásul ugye egy ellentétet megint csak látunk, vagy hát inkább meg kell lássunk, hogyha megint csak elővesszük az eredeti szöveget, ugye a különbség itt a két csoport között, akik mindnyájan most tehát a keskeny úton járnak, és a szoros kapu felé igyekeznek, az az, hogy ugye a végén olvassuk azt, hogy sokan nézem itt a szövegemet. Itt más látok, mint az én szövegemben. Kétszer szerepel az igyekezzetek. Tehát a Bibliában, az enyémben legalábbis, nem tudom kinek mit mutat a szöveg, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Tehát igyekezzetek bemenni, ez a felszólítás, mert sokan, mondom néktek, akarnak bemenni, és nem mehetnek. Ha magyarban ugye ugyanazt olvassuk, a lényeg az, hogy görögben nem ugyanaz a két szó szerepel, tehát nem lehet ugyanaz a kettő szó, és a kettő közötti különbségnek van bizony jelentősége. Akik igyekeznek, akiket én akarnaknak olvastam, az a szó, ami emögött áll, tényleg másik szó, az azt jelenti, hogy keresnek, kívánnak, törekszenek bemenni. Ugye ők is oda kívánnak bemenni, arra oda szeretnének eljutni, de a másik igyekezzetek, azt még el is mondom, az agonizó ige szerepel itt. Ugye ebből meg mi halljuk, kihalljuk magyarul, hogy itt az agóniával, tehát egy olyan élet-halál küzdelemről van szó, ami tényleges különbséget mutat az egyszerű igyekezet vagy kívánalom ma a szemben. Ez tehát az első ilyen blokk, amiről Jézus Krisztus beszél, és utána vált egyet. Hiszen egy csomagban mondja el ezt a négy történetet, példázatod. Eddig tehát, amit megtaláltunk, az az, hogy igyekezni kell, méghozzá erős nyomás alatt, megpróbáltatások közepette, küzdelmekkel terhelten tudnak és képesek csak előre haladni a keskeny úton járók a szoros kapu felé, akik ugye üdvözülni kívánnak. A második blokkban megint csak egy ismert képpel találkozunk, amiből tulajdonképpen csak a 19-es verset emelném ki, tehát a 7. fejezet 19-es versét, Máté evangéliumából természetesen, tehát visszatértünk az eredeti szövegünkhöz, Máté evangélium a 7. fejezet 19-es verse. Majd ha megjelenik, látjuk, úgy lehet megfogalmazni ugye a gyümölcsterméssel kapcsolatos tanítását Jézus Krisztusnak, hogy ugye, minden fa olyan gyümölcsöt terem, ezt elég egyszerű belátnunk is, és nagyon jól érthető képet használ Jézus Krisztus, olyan gyümölcsöt terem, amilyen ő maga, ugye másmilyen gyümölcsöt nem tud teremni, hiszen arra van beprogramozva. Ráadásul ez a gyümölcs, ez ugye az ő lényegéből fakad, tehát nem tudja megváltoztatni. Az a gyümölcse lesz, amilyen ő maga. És ezt az egyszerű képet hozza át Jézus Krisztus az emberekre. És ugye itt a 19-es verset, hogyha megfordítjuk a szavakat, hogy tulajdonképpen akkor mi itt a kritérium, ugye azt mondja, hogy amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát a gyümölcs termésre mondja azt. Továbbra is ugye megint csak az üdvözülés a kérdés, hogy hogyan jutunk mi el az üdvösségre ezen a keskeny úton. És ugye itt a gyümölcsökről beszél, ez mutatja meg tehát, hogy az emberek milyen életet élnek, mi van bennük. Azért léphetünk ezen a gyümölcstermésen túl, mert a harmadik rész, ami ezután következik, ez megint csak ki van emelve a Bibliánkban, szintén jól ismert rész, tulajdonképpen ténylegesen azonosítja a gyümölcstermést az emberek életével. Hiszen itt a harmadik részben, ami a 21-es verstől kezdődik, Jézus Krisztus már egy olyan történetet vetít elő, ami magáról az ítélet hirdetésről, a vizsgálatról és az ítéletről beszél. Tehát ez nem egy példázatos jellegű történet, hanem egy aktív szereplőkkel teli történet. Ezt felolvasom. hogy jobban értsük ezt a gyorsan átugrott részt a gyümölcstermésről. Tehát a 21-es verstől kezdem, és a következő két verssel együtt olvasom. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profételtunk ki, és nem a te nevedben üztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. A 21-es versünk kezdi, ugye Jézus Krisztus kijelentése most ebben a helyzetben, azt mondja, hogy a gyümölcstermés után vagyunk, tehát ő elmondta, hogy a fa és a gyümölcse hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogyan tud a gyümölcs bizonyságot tenni a fáról, a fa minőségéről, a fa típusáról. Azt mondja, hogy nem, ugye csak az megy be a mennyek országába, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ugye azt látjuk tehát, jól ismert a kép, de fontos elgondolkoznunk róla, hogy miről van tehát szó. Csak így ennek a résznek a kezdésében. Ugye a gyümölcsök, most érnek a gyümölcsök, tele van a konyha cseresznyével, ha jól láttam. Ugye, és több hónappal ezelőtt virágzott a cseresznye. És eltelt addig idő, mire kiderült, hogy egyáltalán beérik, és ha beérik, milyen gyümölcs lesz. A gyümölcstermés az nem egy pillanat műve, hanem ugye a gyümölcsfa ráadásul éveket igényel ahhoz, hogy egyáltalán először gyümölcsöt tudjon teremni. Aztán lehet beteg, akkor gyógyítani kell, segíteni kell neki, ki is pusztulhat persze, hozhat rossz gyümölcsöt, de a végén, amikor eljön az ideje, akkor, mint most, ugye nyár kezdetére, meghozza a gyümölcsét, és kiderül tulajdonképpen, hogy milyen fát ültettem én valamikor, és a gondozásomnak mi lett az eredménye. Ugye, tehát azt érzékelteti a kép, hogy van egy bizonyos idő, ami alatt ez a gyümölcs termés beérik. Nem egy azonnali ítéletről van szó, hanem nyilvánvaló, hogy az emberek életében is ugyanígy, ahogy az ige magja hullik a mi értelmünkbe, a mi lelkünkbe, abból nő egy gyümölcstermő fa, és meglátja az igazán ítélő bíró, hogy vajon miféle gyümölcsöket terem az a mag, ami belénk hullott. Vagy olyat, mint a farizeusok gyümölcsei, amelyek egyébként kívülről nagyon szépek is lehetnek, de tudjuk, hogy belülről viszont undoksággal teliek, vagy igazi gyümölcsök az ítélet szempontjából értékesek. Ami még ugye nagyon szembeötlő ebben a szakaszban a gyümölcstermés és a cselekedetek közötti kapcsolat kibontása mellett, az, hogy Jézus Krisztus azokkal is foglalkozik, akik ugye azt mondják, itt olvastuk, hogy Uram, Uram, tehát ugye uruknak ismerik el Jézus Krisztust, aki eljött ítéletet hirdetni. És ugye azt olvassuk, azt mondják, hogy hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. Ugye ők úgy érzik, és lehet, hogy külsőleg a cselekedeteik szintjén igazuk van abban, hogy olyasmit tettek, ami kívülálló számára az Isten akaratának megfelelő cselekvés volt, de érdekes Jézus Krisztus válasza, ami nagyon erős, nagyon súlyos válasz. Azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Nem vitatkozik azzal, hogy mit csináltak, hogy most tényleg ördögöt űztek-e vagy sem. Úgy tűnik, hogy megtehették. Azt sem vitatja el tőlük, hogy hatalmas dolgokat cselekedhettek az ő nevében, úgymond, de azt mondja mégis, hogy sohasem ismerte őket. Nem azt mondja, hogy nem is ismertlek, vagy ismertelek, hanem sohasem voltatok az én követőim. Sohasem adtátok át igazából számomra, nekem az irányítást az életetekben, sohasem akartatok igazából engedelmeskedni annak, amit tőlem tanulhattatok volna, és amit megvalósíthattatok volna az életetekben. És érdekes, hogy ugye, tehát az emberek úgymond ismerik Jézust, ő ezzel az ítélkezéssel, az ítélettel elmondja, hogy ebből a szempontból nem ismeri őket, nyilván ismeri, hiszen mindenkit ismer, de nem voltak az övéi. Pedig megtehették volna, ismerhették volna, hiszen uruknak is nevezik, tehát nem egy meglepetés éri őket, hogy jaj, mi történik, kivel állok én szemben. Ugye érezhetjük, hogy megint csak a keskeny ösvényről lehet itt szó, a szoros, a szűk kapuhoz járuló emberekről, akik úgy gondolják, hogy ők az urukat szolgálják, és ugye nyilván nem vették észre, nem szembesültek életük során azzal, hogy egyébként maga az uruk, az nem is ismeri őket. Nincs igazi közösség a kettőjük között. Figyelmeztetés ez tehát számunkra. Csak úgy, mint a szombatiskolában, az a számtalan jaj kiáltás, amiről beszéltünk a farizeusok esetében, hogy mi nehogy abba a hibába essünk, hogy mi nagyon szeretnénk az Isten akaratát teljesíteni, és rendkívül buzgó hívők lenni, és tökéletes emberekké válni, csak elfelejtjük, hogy attól kérjünk ehhez tanácsot és segítséget, aki ebben valóban tud segíteni, és ne a magunk erejéből igyekezzünk erre eljutni. Mert akkor ugye magunkra támaszkodva csak külső cselekedetekben fogunk megnyilvánulni. De nem fogunk megváltozni, és akár prédikálhatunk is, de ha nem az Úr akaratát keresve és azt közvetítve, betöltve tesszük ezt, akkor az egész egy valóban képmutató cselekvés lehet. És még egy dolog van, ami ezzel kapcsolatos, ami szintén elhangzott talán a szombatiskolán, hogy Jézus Krisztus külön kiemeli ezt a csoportot. Tehát ennek megint jelentősége van, hogy ezekre az emberekre, akik egyébként ugye azt mondják, hogy Uram, Uram, gondoljunk olyan esetekre, amikor ugye ki szalad a szánkon, hogy Uram, Uram, aztán nem tudom folytatni, és nekem ilyen esetben eszembe jutott ez az ige, hogy én azt mondom, hogy Uram, Uram, de valóban annak fogadom el Jézus Krisztus az életemben? Valóban ő az, aki az én Uram, vagy nem? Mert itt olyan emberekről van szó, akik ténylegesen eljutnak odáig, mint akár én ilyen helyzetekben, vagy talán mások is eljutottak, hogy Uram, Uram, és nem tudom folytatni, mert nem tudom, hogy kiről van szó. Nem tudom, hogy hogyan kommunikáljak vele, kicsoda az, és mi az én viszonyom hozzá. És azért foglalkozik ezekkel az emberekkel, csak úgy, mint ilyen sokat a farizeusokkal a szombatiskolában, ahogy olvastuk, mert ők kifele is mutatják, hogy nekik Jézus Krisztus az Uruk. Ugye, de ő azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, tehát a valóságban nem azt cselekszik, nem olyan életet élnek, ami hűen mutatná be az Istent. És ez egy sokkal súlyosabb bűn, ha van a bűnök között különbség, mint egyszerűen az Isten tagadni, vagy az Istenről tudomást nem venni. Sokkal nagyobb bűn az, hogy az Istent egyébként kereső embereket félrevezetjük, akár cselekedettel, ugye ezzel a képmutató életformával, akár szóban. Látható, hogy ezért fogalmaz ilyen erősen Jézus, amikor azt mondja, hogy gonosztevők, azt mondja egyébként megint csak az eredeti szövegre visszatérve, hogy az igazságtalanságot cselekvőkről van szó. És ezért gonoszak, mert ugye egyszerűen rosszat tesznek az embereknek, akik őket figyelik, akik rájuk hallgatnak esetleg, mint vezetőik vagy tanítóik. És egy utolsó momentum ebben a kis történetben az, hogy megjelenik Jézus Krisztus. Az előző két példázatban ugye csak volt egy út, vagy volt a gyümölcstermés, és azt néztük meg, azt mutatta be, hogy ez hogyan jelképezi, itt ezekkel a jelképekkel hogyan lehet megragadni az ítélethirdetést és az oda vezető utat. Itt viszont megjelenik maga Jézus Krisztus, hiszen róla van szó. Azt mondja, hogy nekem fogják azt mondani, hogy Uram, Uram, megjelenik ő maga, mint a bíró. Nem, ugye nem mondja azt, hogy én majd akkor ott leszek, és én leszek a bíró, de mégis ezt mondja tulajdonképpen azzal, hogy nekem fogják mondani majd amanapon, hogy Uram, Uram. Ez nem sokára vissza is térünk ez a gondolatot, hogy ez miért fontos. maga Jézus Krisztus egyébként ugye tovább lép, és egy utolsó, egy megint csak egy jól ismert példázattal zárja ezt a beszéd részt, és ezzel zárja az egész hegyi beszédet, amire ugye bevezetőben elhangzott, hogy ez maga az Isten törvényének az eszenciája. Jól ismert ez a szakasz. Felolvasnám azért, annyira még nem haladt az időnk előre, bár a levegőnk talán fogy, lehet, hogy itt magasabban egy kicsit jobban, mint lejjebb, mert ugye a meleg fölszáll. Így folytatja tehát Jézus Krisztus. Valaki azért hallja én tőlem, 24-es verstől olvasom, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Ugye, tehát az ő beszédeiről van szó, ezekről, amikről most konkrétan mi itt gondolkozunk, de nyilván az egész hegyi beszédnek a végén tartva az egész hegyi beszédről van szó. És azt mondja, hogy ugye az lesz a bölcsember, aki hallja ezeket, most hallja, és megcselekszi azokat. Ő lesz olyan, mint a bölcsember, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Ugye Jézus Krisztus beszédeiről van szó kőszikla képében. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Ugye a két ember között az a lényegi különbség, hogy melyik követi azt, amit hall. Mind a kettő hallja, és mind a kettő életében eljön a vihar. Nincs különbség, az a kérdés, hogy hogyan reagálnak erre a beszédre, amit hallanak, amit hallunk, bármikor, amikor megnyitjuk az igét, vagy a Szentlélek segítségével imában fordulunk az Istenhez, és hogy mit teszünk azzal, amit hallunk. Követjük-e azt, amit hallunk? Megcselekedjük-e? Hangsúlyozottan, megcselekedjük-e azt, amit hallunk? És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott. És nagy lett annak a romlása. Ahogy látjuk tehát, Jézus Krisztus azzal fejezi be a hegyi beszédet, hogy kiemelt szerepet hangsúlyozottan, ugye több történeten keresztül mutatja meg, hogy mennyire fontos az, hogy amit hallunk, amit mindnyájan hallunk, azt az életünkben megmutatjuk-e az embereknek, hagyunk-e ennek a beszédnek, ami testélet, időt, lehetőséget, segítjük-e, akarjuk-e, hogy a mi életünkben megnyilvánuljon. Látható ugye Jézus Krisztus szavaiból, hogy ez az igazi feladatunk, hiszen csak akkor tudjuk cselekedni, ha hagyjuk működni az Isten lelkét a mi életünkben, és nem állunk neki ellen, ha mi együtt tudunk vele munkálkodni. Az persze kérdés, hogy tulajdonképpen csak ennyi a tanítás, hogy fel vagyunk arra szólítva, hogy imában keressük a lélek útmutatását, segítségét, és a valós életünkben mutassuk be azt, amit megtanultunk. És ahogy az első kis példatörténetünkben, a szoros kapu, a keskeny út esetében szóba került, hogy ez ugye a megpróbáltatásokkal is járó út, vagy a agóniával járó, erős küzdelemmel járó út, de ezt elénk tárja Jézus Krisztus, hogy ezt kell követnünk akkor, ha mi üdvösségre szeretnénk jutni. De vajon csak ennyiről van-e szó? És itt utalnék vissza arra, hogy megjelent Jézus Krisztus itt ebben a szövegben is, mint maga a bíró. Sőt, a bevezetőben szintén szóba került, hogy ugye az ige testélet, és közöttünk volt, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Gondoljunk bele, hogy mekkora kegyelem ez már önmagában, visszatérve az alapmotívumhoz, hogy tulajdonképpen egy ítéletre készít minket föl, hogy el fog jönni az a bizonyos árvíz. Majd jön az ítélet, és erre készít minket föl. Ez a beszéd részlet is, maga az egész beszéd, de ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus egész élete amin keresztül bemutatta, hogy mi a törvény, mi az igazság, amin keresztül ugye betöltötte, megint csak szó volt erről, betöltötte a törvényt, és számunkra érthetővé tette, és követhetővé tette. Egy olyan ítélet következik, egy olyan árvíz jön majd a világra, amivel ugye, ha szabad így fogalmaznom, mi tisztában vagyunk, hogy ez el fog jönni, tehát fel vagyunk rá készítve, ebben az értelemben, figyelmeztetve vagyunk. Már ez is a kegyelem része, nem egy meglepetés fog minket érni. Ezen kívül ugye tényleg a testéléte révén, élete révén, beszédei révén egész pontosan elmondja, hogy hogyan is készülhetünk mi föl erre az ítéletre. Az is nagyon fontos még, hogy lássuk ebben, hogy nem csak az ítélet eljöveteléről van szó, hanem pontosan bemutatja számunkra, hogy abban az ítéletben, ami elkövetkezik, milyen szempontok szerint fog megszületni az ítélet. És érdekes már maga az a kifejezés, hogy megszületik az ítélet. Mert ha belegondolunk, akárcsak az utolsó, lezáró és ugye a leghangsúlyosabb példázatba, a ház példázatába. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy mind a kettő ember hallotta. Tehát mind a kettő fel lett készítve. A különbség tehát az volt, hogy ki hogy reagált. Ugye Lukácsnál ugyanez a történet megjelenik, és ott még azt is hozzáteszi Jézus, hogy ugye az egyik ember sziklára épített, de ahhoz neki le kellett ásnia. Tehát ott is megjelenik az, hogy azért neki valamit még kellett tennie. Megint ott van az erőfeszítés. Ez nem csak úgy működik, hogy én hagyom, hogy birtokba vegyen a Szentlélek, és onnantól kezdve ugye azt teszem, amit az Isten lelke sugal nekem, vagy éppen olvastam valamit, és egy oldalt a Bibliából, és már is tudom, hogy mi az igazság, hanem ez egy küzdelmes folyamat, amiben együtt kell munkálkodni. Ami azt jelenti, hogy ebben az esetben, hogy nekem is csinálnom kell valamit, sőt, ugye a vége ennek az együttmunkálkodásnak a gyümölcstermés lesz. Tehát pontosan megmondja nekünk Jézus Krisztus, hogy mit nekünk, és természetesen rajtunk keresztül az egész emberiségnek, hogy hogyan lehet fölkészülni erre az ítélet hozatalra. És visszatérve magához a képhez, ugye jön a vihar, és a házak, amiket az emberek építettek, nyilván megint csak a gyümölcsökről, az életük terméséről van szó, azoknak a sorsa mutatja meg, hogy milyen életet éltek. Ami, ha visszaemlékszünk például a gazdag ember és Lázár példázatára, szintén megjelenő tanítás volt abban a példázatban, mint ahogy itt is, hogy tulajdonképpen elénk van tárva a helyes, igaz élet útja. Elénk van tárva az életünk és így a világunk sorsa is, története előre. És tulajdonképpen, ahogy mi mindenre reagálunk, a hallottakra hogyan reagálunk, hogyan valósítjuk meg az életünkben, az tulajdonképpen ugye felépíti ezt a bizonyos házat. A mi életünk maga az, ami tulajdonképpen ítéletet mond mi rólunk, magunkról. Nem kell a mindentudó Istennek különösebben latolgatnia, mint ahogy olvassuk a Jelenések könyvében, hogy egyébként az embereknek sem kell latolgatni, hogy vajon mit ér az életük, miről szólt az életük, amikor találkoznak magával az igazsággal, a mindentudó Istennel. Tehát ami nagyon fontos a példázatokból, ugye az említett gazdag ember és Lukács példázata is egy példázat volt, tulajdonképpen nincs arról szó, hogy egy tárgyalás lenne, és úgy lehetne bármivel védekezni, hiszen a mi életünk bemutatja azt, hogy engedelmeskedtünk-e mindannak, amit hallottunk. Mindazoknak a tanácsoknak, buzdításoknak és kérleléseknek, amiket akár az igén, akár közvetlenül személyeken keresztül, vagy a Szentlélek maga számunkra átadott, engedelmeskedtünk-e vagy sem. Ha engedelmeskedtünk, akkor ugye leástunk és olyan házat építettünk, ami az ítéletben megáll, és ez ugye nyilvánvaló, tehát nem kell gondolkozni rajta, ha pedig jön egy vihar, vagy egy földrengés például, és összedől a ház, akkor tiszta sor, hogy nem úgy épült a ház, hogy kibírja az adott megpróbáltatást. És akkor nézzük még azt a momentumot végezetül, és tulajdonképpen mint egy csúcsaként ennek a rövid szakasznak, hogy Jézus Krisztus maga mondja azt, hogy, hogy ő lesz ott ebben az ítéletben. Ugye ez olyan közismert, hogy úgy mondjam, tény vagy tanítás, hogy az Isten maga fogja ezt az ítéletet kihirdetni tulajdonképpen. De mi ebben akkor a kegyelmi üzenet? Hiszen arról van szó, hogy azáltal, hogy eljött, hogy elmondtam, ez is a kegyelmét mutatja meg. Hogy felkészít minket arra, ami elkerülhetetlenül meg fog jönni. Ez is az ő szeretetét mutatja meg, hogy amikor az igazságnak végül is érvényt kell szereznie, amikor a bűnnek meg kell szűnnie, akkor milyen szempontok szerint fog az ítélet megszületni. Ez is tehát a kegyelmi ajándékok része. Az is hozzátartozik a kegyelmi ajándékokhoz egyébként, ha belegondolunk, hogy tulajdonképpen amit kér tőlünk az Isten, most ha őszinték vagyunk magunkhoz, az engedelmesség. Ez így kimondva nem tűnik nagyon nagy dolognak, vagy olyan nagyon nagy kihívásnak, de gondolom mindenki, amikor belegondol az életébe, vagy mások életébe, apróbb vagy nagyobb dolgok esetében, rá fog jönni, hogy egyáltalán nem olyan egyszerű dolog ez az engedelmesség. És valószínűleg ezért is mondja, hogy szoros az a kapu, és valóban igyekezni kell. Méghozzá nagy küzdelmek árán tudnak csak bejutni azon a szoros kapun a keskeny úton járók, mert ez egy küzdelem. De mégis, lássuk be, hogy az, ami küzdelmek a mi életünkben vannak, hogyan viszonyul ahhoz a kegyelmi ajándékhoz megint csak, amiről szó van. Hogy itt az örök létnek, az üdvösségnek az ajándéka áll szemben azzal, amit tőlünk kér, hogy mi igyekezzünk, próbáljuk meg az engedelmességet, és törekedjünk rá, és amikor csak lehet, akkor valósítsuk is meg. A kettő között egy mérhetetlen aránytalanság van, ha belegondolunk, ugye akkora körülbelül, mint az ember és az Isten közötti aránytalanság, hogy ő idejön és segít nekünk, és meghalt értünk, és példát mutat. És most itt vagyunk mi, hogy próbáljunk egy picit megtenni, ami nekünk egyébként borzasztóan nagynak hat, és ezt nem tagadja. De akkor is lássuk meg, hogy ő sokkal többet szenvedett, sokkal nagyobb áldozatot hozott értünk. Ő, aki egyébként bűntelen volt, és pusztán szeretetből tette ezt meg. Tehát lássuk, hogy ebben az ítélet hirdetésben ez a fajta kegyelmi üzenet is benne van. De az igazi, mégiscsak a koronája az egésznek, hogy Jézus Krisztus maga lesz a bíró. És ennek mi a jelentősége? Nézzük meg a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15-16-os verseit. A zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15-16-os verse Jézus főpapságáról beszél, és a következőképpen olvasom. Remélhetőleg itt nem lesz eltérés a szövegek között. Igen. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Azt olvassuk, hogy az, aki azt mondja magáról, itt is, és a Biblia más helyein is ezt olvassuk, hogy ő az igazságosan ítélő, hogy a fiúnak adta az atya az ítéletet teljes egészében. Ő egyébként ugye eljött közénk, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, épp ezért, mivel hozzánk hasonlóvá lett, meg tud indulni a gyarlóságainkon. Át tudja érezni. Nem egy látszat életet élt a Földön, vagy nem egy nagyon távoli Isten, aki hát szeret minket, de nem tudja, hogy miféle életet élnek az emberek, hanem ez egy olyan Isten, aki képes volt az általa gyűlölt és megvetett bűnnel mégiscsak valahogy együtt létezni az emberi testben, az emberi világban. És innen, ebből kifolyólag tudja, hogy milyen szenvedésekkel jár ez az élet. Természetesen bűntelen volt. És épp ez a tapasztalat, épp ez a tudás, ami az ő tapasztalata, és a mi tudásunk az, ami a bizalmat kettőnk között, most ugye visszatérve az alap igényhez, az bíró és közöttünk levő bizalmat építi. Ezért mondja nekünk itt az ige, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk. Alkalmas időben való segítségül. Mit jelent? Olyan furán hangzik magyarul ez az alkalmas idő. Azt lehet mondani, hogy az itt szereplő kifejezés annyit jelent, hogy jó időben. Akkor, ugye, az alkalmas is azt jelenti, de felmerül, hogy mikor alkalmas egy segítség. Mikor van egy segítségnek jó ideje? Ugye nyilván akkor, amikor szükségünk van rá. Tehát amikor szükségünk van rá, azt mondja, járuljunk hozzá. Mikor van szükségünk? Amikor igyekszünk erre az engedelmességre eljutni, amikor ezek a bizonyos próbák, a küzdelem, a keskeny úton, a szoros kapu felé, vagy az ottani bejutás küzdelme van, akkor járuljunk hozzá, mert ő tudja, hogy miről van szó. Ő átélte azt, amit mi átélünk, anélkül, hogy vétkezett volna, hozzá kell tegyük. És egy nagyon érdekes képet jelent mindez számunkra, ha belegondolunk, mert azt mondja az ige, hogy ugye fölkészít minket az ítéletre. Erről volt eddig szó. Egy olyan valóságról van tehát szó, amit egy hívő ember, hogy úgy mondjam, készpénznek vesz. Ugyan még nem vagyunk ebben az ítélet időszakában, de én ma már tudom, hogy erre is készülök. Mindazzal, amit cselekszem, az arra a végső ítéletre, üdvösségre vagy kárhozatra készít elő. Minden egyes döntésemmel tulajdonképpen egy téglát építek, vagy éppen még ások, attól függ a szikla felé, abban a bizonyos házba, amit vagy elmos az árvíz, vagy meg tud állni. Olyan, mintha már a végítélet a valóság lenne, de mégsem az, mert van időnk, ugye még tart a kegyelmi idő, még van idő, hogy beérjenek a gyümölcseink, vagy akár újjak érjenek, és lesz még esetleg egy újabb tavasz, meg még egy tavasz, de mégis azt tanítja nekünk, hogy úgy éljünk, mintha ez lenne az utolsó nap, mintha holnap lenne az ítélet. De ennél többet is mond. Azt mondja, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Most. Ne akkor járuljunk, amikor a vihar eljön, most járuljunk hozzá. Mert ez a bizonyos főpap, aki a mi bírónk, az ítélő bírónk is lesz, az most itt van. Velünk van, a lelke révén bármikor. És hogy olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy a bíró elmondta a szabályokat, hogy mi alapján lesz az ítélet, bemutatta a saját életével, és itt van velünk, hogy folyamatosan segítsen, hogy készítsen minket, mint egy edző, aki pontosan tudja, hogy hova vezet ez a folyamat, mi lesz ott. Ugye a bíró is velünk van, és segít minket. És ha úgy érezzük, hogy gyengék vagyunk, hogy nem vagyunk elég erősek, akkor forduljunk hozzá. Hát mi lehet ennél nagyobb kegyelem az ítéletben, az igazság érvényesítésében? Mi lehet nagyobb szeretet, hogy mindent megtett, és mindent megtesz ma is a mi Istenünk azért, hogy mi vele lehessünk majd? Az egyetlen egy feltétel, hogy mi is ezt akarjuk, hogy mi részt vegyünk ebben a folyamatban, és amit meghallottunk, annak engedelmeskedjünk, és azt meg tudjon valósulni a mi közreműködésünkkel, a mi életünkben. És ha ez megtörténik, akkor nem hiába mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem valódi tartalommal a saját Urunknak fogunk szólni, és ő nem fogja nekünk azt mondani, hogy sosem ismertelek titeket. Úgyhogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk.
Keressük meg a 21-es számú énekünket, és énekeljük el az első, harmadik és ötödik versszakot, imádság után pedig a nyolcadikat. Tehát 1, 3, 5 és 8.
Mennyei atyánk, hálásak vagyunk örök szeretetedért, melyel lehajoltál hozzánk, melyel megteremtetted ezt a világot, melyben élhetünk, és melyel fenntartod a mi életünket, és folyamatosan segíteni, tanítani igyekszel minket példával, a lelked révén, közvetlenül, egymás példája által. Kövessük a te fiat tanítását, az ő életének példáját, és ne rettenjünk meg a ránk váró megpróbáltatásoktól. Merítsünk erőt abból, amit már eddig a te segítségeddel, a te vezetéseddel átéltünk. Ha elgyengültünk is, te mellettünk álltál, és folyamatosan kegyelmedbe fogadsz minket, ha mi megragadjuk a te kinyújtott kezedet. Kérjük, atyánk, hogy munkálkodj el szívünkben, értelmünkben,
először is tisztíts meg az oda nem illő gondolatoktól, érzésektől. Te teremts bennünk nyitott füleket, nyitott lelkületet, hogy valóban megfontoljuk, mérlegeljük és megragadjuk az ige tanítását. És add, hogy ne csak gyönyörködjünk ezekben a szavakban, ne csak szombatnapi élmények legyenek, hanem a következő héten, az életünk hátralevő napjain valóban jó gyümölcsöket érleljen bennünk mindez. Add, hogy az embertársak gyülekezeten, közösségen kívül, de azon belül is, amikor ránk tekintenek a mi cselekedeteinkért, téged tudjanak.